Itt van egy nagyon szép kiállítású ámbár puha fedelű könyv, a régi magyar fürdővilág. Tele századfordulós, némelykor színezett fotóval, hölgyekkel, csipkeruhában, amely azonban csak térdig ér, tehát világos, hogy fürdődresszről van szó. Máshol parasztgyerekek a falu határán kibújó borvízben tocsogva. És millió név, szováta, tusnád fürdő, csorbató, büdöskő, bálványos fürdő. A felsorolásból is sejthetően többségük az első háború után elcsatolt területeken fekszik. Az ember tulajdonképpen nem is érti, hogy maradhatott mégis a mai Magyarországon is ennyi fürdő. De hát maradt, sőt. Csak a mai Lukácsba járók tapasztalhatják még, hogy a fürdőbe járás valaha mennyi mindent jelentett. Nem pusztán társasági életet, de olyan helyszínt, ahol vagyonok és emberek sorsa dőlhetett el, ahol titkok cseréltek gazdát. Ahol a levetkőzött és felfrissülő, tehát oldottabb emberek közlékenyebbek és őszintébbek voltak, mint amilyenek egyébként szoktak lenni öltönyös, kalapos mivoltukban. Tehát fürdők. A kötet szerzőjével, Csifári Gabriellával beszélgetett Bihari Ágnes.
Kutatásod tárgya nem csak az volt, hogy hol és milyen épületek szolgáltak mosakodásra, fürdésre, hanem hogy ez milyen körülmények között zajlott.
Pontosan, én igazság szerint szinte atyámnak tartom a francia Annales iskola egyik kiváló képviselőit, Fernand Braudelt. Az Annales iskola az tulajdonképpen egy olyan történelem szemléletet képviselő iskola Franciaországban, akik azt mondják, hogy nem a nagy történelmi eseményekre és történésekre fókuszáló történelmet kell mívelni, hanem a hétköznapi élet, az egyszerű hétköznapi élet polgárainak az életét kell föltárni. Valóban volt világháború, valóban voltak nagy államférfiak, de engem igazán az érdekel, hogy ezek az államférfiak, a háborúban résztvevő nagyon egyszerű emberek hogy éltek. Levelezésekből, naplókból, diáriumokból, emlékiratokból, önéletrajzokból autentikus kép alakul ki a múltról.
Szakmához alapvetően hozzátartozik a forráskutatás.
Nagyon összetett a kép egyébként a múltról, pontosan a források igen kevés száma miatt, hogy hogyan tisztálkodhattak eleink. Maga a fürdés, a tisztálkodás, az mindig valahol az emberi élet intim szférájába tartozott.
A könyvedben egy történeti sorrendet követsz, ami gondolom egyszerűsíti az olvasó dolgát, de aki a múltat kutatja, annak egyre nehezebb lehet, minél távolabb megy az időben.
Próbáltam ott ilyen átételes forrásokat alapul venni, tehát arab történetírók, bizánci történetírók forrásait, régészeti emlékeket, tehát László Gyula professzor úr, aki a honfoglalás korának egyik legnagyobb kutatója volt, ő is csak következtett bizonyos dolgokra. Tehát ezek a régészeti források is igen kevesek ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk mondani, hogy igen, ilyen volt a fürdőkultúránk. Ibn Fadlád, arab történetíró, 922-ben a volgai bolgárokhoz látogatva érintette Baskíriát is. A kazárok, a volgai bolgárok és a magyarok közös kulturális emlékei és közös vonásaiból lehet következtetni, tehát ő tulajdonképpen a volgai bolgárok fürdőzési szokásait írta le. De mivel kapcsolatunk volt nagyon hosszú ideig velük, ezért tudunk következtetni arra, hogy valahol a magyarok is így tisztálkodhattak. Bíborba született Konstantin említi, hogy a tábor szervezőjének kellett biztosítani magyar fürdőt. Magyar fürdőt, ami tulajdonképpen szkíta fürdő volt, ez egy cserge, egy bőrkádat jelentett. Nagyobb hatalommal bíróknak külön sátor állt rendelkezésére a tisztálkodásra, és ugyanezeknek a sátrában volt egy úgynevezett csorgó. Ez egy kicsi csap volt, egy csappal ellátott kis börtönlő, ahol hát a csataporát lemoshatták magukról. Tiszta víz az maga luxus volt egészen a 18.-19. századig, sőt még tovább is. Korabeli leírások, követjelentések, levelezésekből kiderül az is, hogy nyugat-európai városokban, csak úgy, mint a kelet-európai városokban is, tiszta vízben hiány szenvedett a lakosság. Nagyon-nagyon sokáig az egyes háztartásokban a magánfürdők nem működtek, legalábbis nincs nyoma arra, hogy fürdőszoba alakult, vagy külön helyiséget felhasználtak volna erre a tisztálkodásra. Ezt a funkciót a közfürdők vették át. Tulajdonképpen a közfürdőkben vezetett vendégkönyvekből értesülhetünk erről, hogy milyen vegyes és színes volt az a paletta, az a vendégsor, akik ezeket a közfürdői szolgáltatásokat igénybe vették. Voltak szegényebb közfürdők, és voltak gazdagabb közfürdők, a szegényebbek és a kisebbek, azok 4-5 földbefogadó kis fürdőcskék voltak. A gazdagabb fürdőkben szintén korabeli leírások és levelezésekből lehet megtudni, hogy tulajdonképpen a zene, a tánc, a szórakozás, mindaz, ami a társasági élettel együtt járt, az itt megtalálható volt. Szerelmi légyottok, találkák, helye volt a közfürdő. Van egy nagyon érdekes forrás. Norbert Elias a Civilizáció folyamata című művében írja, hogy egész családok indultak úgymond fürdő tisztességben, ez ilyen kis fürdőköppenyke volt, ami oldalt nyitott volt, elől hátul fedett, indultak a közfürdőkbe.
Gondoljunk csak azokra a kultúrákra, ahol a mai napig kiemelt szerepe van a közös fürdőzésnek, annak ellenére, hogy fürdőszobák már régóta vannak.
Magyarországon kicsit szerencsénk van, hogy a török fürdők ezt a fürdő életre jellemző kontinuitást valahogy fenntartották. A Szokoló Mustafa által épített fürdők valahol biztosították a társasági fürdőéletnek a továbbélését. És egy picit hagyd térjek vissza, hogy tulajdonképpen miért szűntek meg Nyugat-Európában ezek a közfürdők. Három okot szoktak itt emlegetni. Az egyik az egy nagyon-nagyon hírhedt és elterjedt népbetegség, a szifilisz.
Ez valószínűleg a fürdők mellékszolgáltatása miatt alakult.
Igen, kerülgetem a témát, de tulajdonképpen erről van szó. A fürdőkben nem csak tisztálkodási lehetőséget teremtettek a fürdősök, hanem főleg a fürdőházak hátsó traktusaiban egyéb szolgáltatásokkal is ellátták a betévedő vendéget, és hát tulajdonképpen ez meleg ágya volt ennek a betegségnek.
Ez egy ilyen féllegális terület volt? Kiderül-e az iratokból?
Pontosan a fürdőházakban eluralkodó fertő az, ami ellen a papok fölemelték a szavukat, és ez volt a másik oka tulajdonképpen annak, hogy ezek a közfürdők megszűntek. A harmadik oka pedig az, hogy valahol az orvostudomány ezeket a közös fürdéseket károsnak tekintette. Magyarországon Budó visszafoglalása után, 1686 után első Lipót például a híveinek igyekezett eladni vagy eladományozni ezeket a közfürdőket, és akinek a tulajdonába került, azok természetesen pénzt akartak azzal keresni.
Vállalkozás.
Éppen vállalkozás volt, egy nagyon-nagyon jövedelmező vállalkozás volt, és hát bejött, úgy néz ki.
Meddig tartott ez az időszak?
Ezek a sokszor lepusztult fürdők, amiket felújítottak, ez főleg ez a felújítás, ez ugye 19. századba következik be, és akkor újra születnek ezek a közfürdők. De tulajdonképpen mondom, ez a fajta folyamat, ez fent marad mind végig.
Nincs olyan megye Magyarországon, ahol ne lenne legalább 5-6-7 gyógyforrás.
A természet megáldotta a Kárpát-medencét azzal, hogy számtalan termális gyógyfürdő működik benne. Először is azért szeretném megemlíteni a termálfürdő, hogy egyetem mi az, hogy termálfürdő. Tulajdonképpen a termálfürdő, vagyis a hévíz, meleg víz, az 20 Celsius foknál, más besorolás szerint pedig 30 Celsius foknál magasabb hőmérsékletű ásványvíz. Ezek a termálvizek a kövekben lévő, a föld mélyében lévő ásványanyagokat kioldják. És innen jön az, hogy gyógyvízé válnak. Amikor régi fejedelmeink, írástudóink, kancelláriaink és főembereink visszaemlékezéseit olvastam, érdekes volt visszanyomozni azt, hogy például aki az algyógyi fürdőbe járt, akkor annak milyen betegsége lehetett. Mert tudjuk, hogy annak az algyógyi fürdőnek milyen ásványvize van, milyen gyógyvize van. Például Bot Péter az önéletrajzában említ, hogy ő az algyógyi feredőre járt. Tagjait gyógyítatni, vagy tököli a pöstjéni feredőbe járt.
Mennyire volt ismert Európa nyugati felében az, hogy a történeti Magyarország területére érdemes jönni annak, aki gyógyulni szeretne?
Nagyon sok útleírás, követjárások során emlegetik, hogy Magyarországnak milyen sok ásványvize van és gyógyvize van. Nagyon érdekes például azt a vonalat, azt a témát végigkövetni, hogy a budai hévvizeink, ami három forráscsoportra épül, és híres neves fürdők kapcsolódnak ezekhez a forráscsoportokhoz, a Gelléthegyi forráscsoport, a József, illetve a Szemlőhegyi forráscsoport, és hát a római forráscsoport. Ezek a budai hévvizeink már milyen-milyen réges-régi forrásokban előbukkannak. És nagyon jó, hogy tulajdonképpen most valahol a fürdőkultúrának újból a reneszánszát éljük. Én csak úgy véletlenül mentem föl az interneten a Balneológiai Társaság honlapjára, virágzik a fürdőkultúra Magyarországon, illetve Szlovákiában, Romániában, de a délvidéken is.
Volt a magyar fürdőkultúrának aranykora, vagy fénykora?
Paradox módon a török korban volt aranykora. Nagyon érdekes, hogy volt egy forrás, ahol említik, hogy a magyar polgárok azok este jártak oda, amikor a törökök már nem vettek részt a fürdőzésben, és későbbiekben pedig tulajdonképpen a 19. század második felétől tényleg reneszánszát élte a fürdőkultúra. Bálakat rendeztek, zenét hallgattak, éttermek is működtek.
Nem akarom alábecsülni a levéltári kutatómunkát, de ehhez a szöveghez, ehhez a kutatáshoz képanyagot találni, az szintén nem lehetett egyszerű feladat. Márpedig a könyv, a régi magyar fürdővilág képanyaga tényleg elbűvölő.
körülbelül 400 régi képeslap részlet szerepel a könyvben korabeli színezéssel, és hát az idők által megöregbedett barna-zöldes színnel. Ezt a képanyagot egyébként ezeket a régi képeslapokat magángyűjtők adták oda. Gyönyörű, szép, és én azt hiszem, hogy vetekszik kötet szövegével, nem a teljeség igényével próbáltuk a fürdőtörténetet, főleg a magyar fürdőtörténetet feltárni, mi csak kóstolót szerettünk, kicsit nosztalgikus célra kóstolót szerettünk volna nyújtani.